Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az elmúlt napokban elképesztő izgalmakat okozott az ausztriai elnökválasztás. Nem is tudom, hogy lehet-e látni pontosan, mi történt és hogy történt. A lényeg az, hogy a levélszavazatok döntötték el, hogy ki lesz Ausztria következő elnöke. Mennyire jellemző, mennyire tipikus az, ami ott történt, és mennyire vonhatunk le Kelet-Közép-Európára vonatkozó következtetéseket is ebből a történetből. Erről fogunk beszélgetni Ara Kovács Attila külpolitikai elemzővel. Attila, mennyire lepte meg ez a véghajrá?
Hát nyilvánvalóan ez mindenkit meglepett, annak ellenére, hogy az első forduló az hát egy eléggé szomorú képet rajzolt föl. Most nagy az öröm persze, de én egyáltalán nem örülök. Én csodálkozom azokon, akik egy ilyen hajszára ketté szakított nemzet, hát vonaglásának, politikai vonaglásának tulajdonképpen örülni tudnak, még akkor is, hogyha szerencse, hogy nem Norbert Hofer, a Szabadságpárt szélsőjobbos jelöltje nyerte meg ezt a választást. De ne felejtsük el azt, hogy 0,6%-kal nyerte csak meg Alexander Van der Bellen a demokratikus pártoknak a közös jelöltje. Ez 31.000 szavazatot jelent. Tehát egy nagyobb falu, vagy egy mikrovárosnak a szavazata döntötte tulajdonképpen el a versenyt, és ez azt jelenti, hogy a jövőben nem áll le ez a hadakozás, és könnyen bejöhet bármilyen szinten a Szabadságpárt. Hisz jelen pillanatban Van der Bellen, ugye, mint fungáló elnök, hát koptatni fogja azt a presztízst, amit összegyűjtött a kampány során, illetve nyilvánvalóan nem biztos, hogy el fognak menni azok a szavazók, akik most a máskor, más szavazások alkalmával, akkor, amikor már nem lesz ekkora a tét, mint most volt. Minden esetre a kérdésében benne volt az is, hogy milyen tendencia ez, ami mutatkozik Ausztriában. Ez nyilvánvalóan egy európai tendencia, ami tulajdonképpen egy újfajta jobboldalnak, egy újfajta szélső jobboldalnak a középre orientálódását mutatja. Nyilvánvalóan perspektívikusan lehetséges, hogyha nagyon optimista vagyok, úgy számolni, hogy talán a szélsőségek valamilyen úton módon megszelítülnek. Hisz ha megnézzük azt, hogy Marine Le Pen pártja milyen fordulatokat vett, akkor annak igazából, bár nem szeretjük őket, csak örülhetünk. Az is egy pozitív elmozdulás, hogy a magyar Jobbik például bejött középre. Na de ne fejezzük el, hogy ott vannak mögöttük mégis azok a támogatók, akik, hát hogy mondjam, idézőjelben vért kívánnak. Egy olyan radikális politikát akarnak, ami nagyon kirekesztő, jó, mind Marine Le Pen, mind pedig most a Jobbik úgy tűnik az antiszemitizmusról, mint fegyverről lemondott. Na de hát ott van az idegen gyűlölet, ott van a menekültekkel szembeni gyűlölet. Tulajdonképpen csak a célcsoport változott ebből a szempontból, nem pedig az attitűd, nem a politikai szándék, és nem pedig ez a mérhetetlen agresszivitás a társadalmon belül. Ez egy nagyon fontos történet, hogyha itt látjuk felsorakozni Szlovákiát is, tulajdonképpen Horvátországot is, és hát Lengyelországot a jó kis igazságossággal, ami hát egy rendkívül szomorú képet mutat, egyrészt ha belpolitikailag nézzük egyes országoknak a sorsát. Na de hát európai szinten és geopolitikai szinten is látni kell azt, hogy a szélső jobboldalnak a menetelése akár a centrum felé milyen veszélyeket jelent. Hisz ezek a pártok mindenütt a nemzetállamok megerősítését akarják elérni, ami eleve tagadása az Európai Uniónak, mindegyik a NATO-val szemben határozza meg önmagát, ami pedig hát evidens módon szinte beismerése annak, hogy mögöttük valamilyen úton módon a horuló rubelek és azok gazdája Putyinál. Tehát úgy látom, hogy akár merre orientálódik ez a szélső jobboldal, bármelyik országban, Ausztriát is beleértve természetesen, az nagy geopolitikai kihívás az uniónak, és tulajdonképpen annak a liberális demokráciának, amely Amerikának a a nagyhatalmi státuszát és az ottani embereknek az életminőségét megadta, és megadta Nyugat-Európában az életminőségét ezekben a demokráciákban, ezekben a jóléti államokban élő embereknek.
Itt az életminőség változása Amerikában is itt is érezhető. Tehát itt van egy általános válság, kérdés az, hogy erre milyen válaszokat lehet adni. Én sokszoros időzőjelbe tenném ezt a középre tolódást is, amit a francia vagy a magyar szélső jobb esetében is említett, mert hogy ennek a valós tartalmát, fenntarthatóságát, hátterét nem nagyon látjuk, nem nagyon lehet ellenőrizni. Mennyire volt meglepetés Ausztriában az, ami történt, hogy ennyire megerősödött a szabadságpárt? A tavalyi menekült válság hónapjai óta látható volt, hogy van egy jelentős radikalizálódás, és ezzel nem tud mit kezdeni az osztrák társadalom.
Ez így igaz, de én ezeket mégiscsak másodlagos jelenségeknek tartom. Az, ami a szabadságpártnak a sikerét megalapozza, az tulajdonképpen Ausztria 1945 utáni fejlődésében rejlik. Abban a tényben, hogy kialakult két nagy, mindent meghatározó párt, a vörösöknek hívott szociáldemokraták, illetve a feketéknek hívott néppárt, és tulajdonképpen ez a két párt, ha konkurenciája is volt egymásnak, egyébként voltak ugye közös koalícióban és nagy koalícióban, de amikor konkurenciába álltak egymással, akkor is megosztották a hatalmat egymás között, de olyannyira, hogy például ha az egyik párt kinevezett az egyik gyárba az igazgatót, akkor a másik oda a igazgatót nevezett ki, és egy másik gyárban pedig fordítva volt a szereposztás. Ez a társadalmat egyfajta nagyon politikai értelemben lett, nagyon jellemző korrupt helyzetté tette. Tehát az egész országot belekergette egy ilyen politikai korrupcióba, ami mindenképpen, hogy mondjam, determinálta, rákényszerítette az embereket, hogy valamelyik párthoz odaálljanak, vagy pártagsággal, vagy csak szimpatizálsággal, de mindenképpen politikailag határozzák meg önmagukat. Ez az, ami ma megbosszolja magát. Mert ha azt veszük, Ausztria nagyon könnyen megúszta a 2008 óta tartó válságokat. A gazdaságot tökéletesen teljesít, tulajdonképpen egyenes GDP növekedést produkál, az emberek vásárló ereje az abszolút nem csökkent, egy jó gazdaság. Tehát nem a gazdasági, egyfajta gazdasági válság van e mögött, hanem morális válság, és ezt használta ki az a jobb oldal, amelyiket ugye tulajdonképpen elfogadotta előző pártelnöke Haider tette, aki egy nagyon karizmatikus személy volt. Jelen pillanatban nincs karizmatikus személy az ÖVP élén, a szabadságpárt élén. Szerintem a mostani csekéke egyébként vereséget is ennek köszönheti. Ha egy Haider típusú ember állna a párt élén, abban az esetben nagyobb sikereket érne el. Hát kívánom, hogy ez nem történjen meg, de ezzel mindenképpen nekünk számolnunk kell.
A Haider tündöklése és bukása azért nagyon sok tanulsággal járt Ausztria számára. Sokat veszített az ország a szabadságpárt sikerein. Mennyire tudja ezeket a tapasztalatokat most előhívni, vagy mennyire lehet arra számítani, hogy előbb-utóbb azért rájönnek arra, hogy nem lehet megismételni, vagy nem érdemes megismételni, ami a Haider korszakban történt?
Tulajdonképpen én nem is Haider korszaknak mondanám, nem is Süssel korszaknak, a néppárt, az osztrák néppárt volt az, amelyik először beemelte 2000-ben a Haider szabadságpártját, miniszteri posztokat adott nekik, és ekkor szigetelődött el Ausztria, és a kérdése teljesen jogos, hogy vajon tanultak-e az osztrákok ebből vagy sem. Én most magyar példához fordulnék vissza, vagy kanyarodnék vissza, mert a hallgatók is inkább ismerik azt a területet, és jobban megértik, amit Ausztriával kapcsolatban akarok mondani. Az a unió elleni háborúskodás, ami tulajdonképpen Magyarországban a kormánypárt részéről olykor-olykor föllángol, az minden esetben tulajdonképpen a támogatóikat, sőt nagyon sokat a semleges pártot nem választó emberek közül is a kormány mögé állított azzal, hogy megvédi az országot. ettől nyilvánvalóan ebből egy szó sem volt igaz, de az embereket nem az igazság, hanem az emóciók mozgatják el etéren. Ausztriában ugyanezt történt. Emlékezünk vissza, most 30 éve volt annak, tehát az idén van 30 éve, hogy megválasztották tulajdonképpen Ausztriában egy olyan államfőt választottak, akinek a náci múltja evidens volt, és aki letakadta a náci múltját. Mindenki figyelmeztette őket, hogy ne válasszák meg. Ennek, és minél inkább elhangzott ez a figyelmeztetés, hol kérés, hol pedig fenyegetés formájában, ezzel együtt mégis megválasztották az illetőt, aki előtte persze az ENSZ-nek volt a főtitkára, tehát egy jól ismert politikus volt, de ezzel együtt tulajdonképpen nagyon befeketi tudott, mégis megválasztották. Akkor, amikor 2000-ben Schüssel fölajánlotta hipotetikusan egyébként a koalíciót az ÖVP-nek, a Szabadságpártnak, megint csak elhangzott ez a figyelmeztetés. Nem vették figyelembe, sőt, megerősödve került ki tulajdonképpen a jobboldal és a szélső jobboldal fénye ebből az egészből. Tehát úgy látom, hogy a külső ráhatások azok csak kontraproduktívak ilyen szempontból, de megspórolni őket nem lehet. Tulajdonképpen nagyon megszenvedte Ausztria azt a korszakot, nagyon elszigetelődött, nagyon sokat vesztett rajta. De úgy tűnik, hogy ezek a dackorszaki, vagy a dackorszakból fogadó negatív tapasztalatokra mindennek szüksége van ahhoz, hogy végül is magát vagyis a normalitást válassza.
Arról beszélgetve, hogy mi a következménye a szélső jobboldali pártok kormányra vagy kormány közelre engedésének, egyszer egy elemző azt mondta nekem, hogy ez 15 év egy társadalom számára. 15 év, 3 ciklus kell ahhoz, hogy kitisztuljanak a negatív határosok, megerősödjön a pártrendszer, a politikai rendszer, oldódjon a külpolitikai ellenállás, a karantén, és egy olyan társadalmi-gazdasági pályára tudjon állni egy ország, ami minden szempontból stabilnak nevezhető. Valóban érvényes ez a reakciós idő, és hogyha ez így van, akkor Kelet-Közép-Európában, ahol, amint említettem, most ez a tendencia látszik, összeadódnak ezek a negatív jelenségek, mire lehet számítani?
Tulajdonképpen nem tudom ezt megerősíteni, de cáfolni sem tudom. Fogalmam sincs. Én azt érzem, hogy Magyarországon például már örökké valóság az, amit itt a szélső jobboldallal való hadakozás kapcsán mi megélünk. Most nem, ha jól emlékszem, 2006-ban jött létre a Jobbik, nem erről beszélek. Tehát mindaz a fegyver tár, vagy szimbólum tár, amit előhoz az argumentációiban a Jobbik, az már 1998 és 2002 között már felcsillant. Tehát a szélső jobboldali retorika, a két világháború közötti rendszer kultusza, stb. Tudom, a nemzetállam kultusza, a nacionalizmus, az idegen gyűlölet, minden, tehát már mi közelítünk ahhoz, hogy 15 éve tulajdonképpen ez a három ciklussal, ami hát jobboldali és részben szélső jobboldali retorikával tölt el 18-ig, az tulajdonképpen magyar szempontból már majd, hogy mennyire jár, és egyelőre nem látjuk a végét ennek, bár a társadalom belefáradása ezekbe a szélsőséges, felesleges politikai kanyarokba az azért tapasztalható. Viszont az osztrákoknak sokkal több tapasztalatuk van tulajdonképpen. Lehet, hogy az az elemző, aki ezt mondta, hogy 15 év kell, az tulajdonképpen a hitleri korszakra értette, ami 12 éves volt, és a háború vetett neki véget. Szerintem, ha nincs második világháború, Hitler sokkal tovább tartott volna. A hitleri tartalom sokkal tovább tartott volna. Nem tudom. De Magyarországon például kifejezetten érződik az, hogy akármekkora a támogatottság a szélső jobbnak, az mégiscsak egy kisebbség. Az, hogy most a jelenlegi kormánypárt tulajdonképpen szinte átvette a Jobbiknak a szerepét. Lássuk a menekültekkel kapcsolatos politikát. Látjuk a nemzetállam kultuszát. Látjuk a határon túli magyarokkal szembeni iszonyatosan kegyetlen magatartást, lásd a Híd szlovák párt esetében, vagy most a vajdasági magyar mozgalommal szemben.
Ezt most magyarázza meg konkrétan, mert erre biztos, hogy sokan felkapták a fejüket, hogy milyen kegyetlenségre gondol.
Én arra a kegyetlenségre, amelyre a maguk függetlenségére sokat adó határon túli pártokkal szemben a Fidesz fellép. Azt már szerintem minden hallgató tudja, hogy a Híd Most párttal, ami egy szlovákiai párt, Bugár Péra vezeti, hogy miképpen lépett fel a Fidesz, és milyen háborút folytat gyakorlatilag velük szemben, kifejezetten nemzetárulónak, megosztónak tekintve őket, miközben ők jutottak be a parlamentben, és nem a Fidesz fiúk pártként elkönyvelt magyar koalíció pártja. De ugyanezt történt most a szerbiai választások, ugye pár hete volt Szerbiában választás, ahol kiválóan szerepelt egy párt, egy új formáció, ami még nem vált pártá, mozgalom, magyar mozgalom a neve, és ugyanezt történt velük. Ezek a pártok vagy mozgalmak függetlenek szeretnének lenni, és azokat a sajátságokat felhasználni, amelyek a saját politikai környezetükben számukra rendelkezésre áll, és nem pedig egyszerűen budapesti ukázokat teljesíteni budapesti pénzek miatt.
Nem tudom, hogy ebből a rádióhallgatóink mennyit látnak, az bizonyosan látják, hogy nagyon sok szervezetet viszont támogat a magyar kormány, hogy milyen feltételekkel ez más feltészta, és azt is látják, hogy nagyon sok kisebbségi érdekvédelmi szervezet láthatólag határozottan és nagy lendülettel tudja támogatni a magyar kormányzati politikát. Ennek a háttere messzire vezet az ausztriai választásoktól, de tény, hogy van egy ilyen Kárpát-medencei összefüggésrendszer. Az is tény, hogyha a magyar ciklusokat tekintjük, akkor az elmúlt három kormányzati ciklusból egyben nem jobboldali vagy szélső jobboldali kormánya volt Magyarországnak. Visszatérve az előző kérdésre, hogy hány évre akciós idő egy ilyen fajta támogatás. De azt javaslom, hogy a magyarországi ügyeket még jegeljük, vagy beszéljük végig egy külön műsorban, mert több misét is megérez. Térjünk vissza egy kicsit még az osztrák elnök választásokról, mert sokat beszélgettünk Norbert Hofer szabadságpárti vesztesről, annál kevesebbet Alexander van der Bellenről és az általa képviselt zöld politikáról. Ebben mennyi a spiritus?
Nagyon érdekes, és köszönöm, hogy föltette ezt a kérdést, mert egy nagyon lényeges kérdés, nagyon lényeges tényre tapintott rá. Az nagyon fontos látni, hogy ő nem egy tulajdonképpen virtigli, ahogy mondják magyarul, baloldali politikus. A szociáldemokratáktól indult, nyilvánvaló baloldalisága, de jellemző az, hogy független, és jellemző az, hogy tulajdonképpen ő átment közben egy centrista baloldali erőnek számító zöld mozgalomba, pártba, aminek túl nagy sikere nincs, harmadik erőként semmiképp nem mutatható fel, különösen nem olyan erőként, amelyik a szabadságpárt kihívója lehetne baloldalon, de az tény, hogy nem véletlen, hogy tulajdonképpen egy függetlent, és nem egy vöröset, vagy egy feketét választottak meg, nem egy szocdemet, vagy egy néppártit, akiknek a, hogy mondjam, furcsa, alig látható, de mindenütt jelenlevő gyakorlatilag koalíciója, az, hogy leosztották az országot egymás között, de mindenkit irítál. Tehát szimbolikusan is ennek az embernek a megjelenése nagyon lényeges, nagyon jól mutatja azt, hogy tulajdonképpen az osztrákok egy olyan új arcot, egy olyan új választást szeretnének, egy olyan lehetőséget szeretnének maguknak, ami nem a régi kerékvágásban halad. Nagyon fontos ezt látni, és szerintem ez lenne a legfontosabb tanulsága Ausztriának, illetve az osztrák politikai elitnek, hogy ebből levonjon sok mindent. Az, hogy nem lehet úgy egy országot kormányozni, hogy tulajdonképpen csak két alternatíva legyen, és évtizedekre, hogy mondjam, ebbe be kelljen mindenkinek sorakoznia. Nagyon érdekes, és akkor engedje meg, hogy egy személyes példát mondjak, ami ugyanezt erősíti meg. Van egy kiváló történész barátom, aki tulajdonképpen nem tartozott egyik párthoz sem. És pár évvel ezelőtt létrejött egy új múzeum, a nácikkal való szembenállásnak a múzeuma, és őt kérték fel ennek az igazgatására, és ez egy nagyon érdekes történet volt, hogy pontosan ő kapta meg ezt a pozíciót, aki nem tartozik semmilyen párthoz. Ez már akkor jelezte azt, hogy valami elindult, talán az eliten belül mindenképpen. ennek kellene valahogyan nagyon fontos változásokat előidézni ahhoz, hogy az osztrákok, hogy Ausztriában valahogy ez a trend megforduljon, és egy ténylegesen egy alternatíva szüresen a szélső jobb oldallal szemben, a szabadságpárttal szemben. Nagyon fontos az, és ezt megint aláhúznám, mint egy tendenciát Ausztriában, hogy ott akár csak Magyarország túlnyomó részt, tehát még inkább katolikus országról van szó. Tehát gyakorlatilag majdnem mindenki katolikus. A protestánsok száma elenyésző, a zsidóság, ha jól emlékszem, 6000-en vannak mindössze. Ebben a katolikus, erőteljesen katolikus államban a katolikus egyháznál demokratikusabb, és hogy mondjam, a liberális demokráciákhoz elkötelezettebb intézményt nem tudok elképzelni. A Die Presse az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb osztrák lap a katolikus egyház áll mögötte. És ez a lap így, tulajdonképpen az emberi jogok és a szabadságjogok mindig kiállt. Ez sok tekintetben tanulságos a kelet-európai országok számára. Magyarországon látjuk, hogy a katolikus egyház mennyire fertőzött ilyen szempontból. Tudjuk azt, hogy az ortodox egyház, tehát Romániában állandóan a botrányairól híresedett. Szóval, tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy valamilyen úton módon ezek az intézmények szintén egyfajta reformot éljenek meg. Egy olyan reformot, amiben nem állnak be a politika mögé, amiben nem direktben politizálnak, de az értékeket mindenképpen felmutatják a politika számára. Ez Ausztriában egy nagyon nagy segítség a politikai elit számára.
És emlékeztetnék arra, hogy Ferenc pápa menekültügyi megszólalásainak és elképzeléseinek egyik legfontosabb támogatója az osztrák püspöki kar. Nagyon egybecsengett az, ami Ausztriában vagy a Vatikánban elhangzott. Visszatérve a választásokra még egy kérdés erejéig, beszéljük végig azt, hogy miért a levélszavazatok döntöttek, és ez a folyamat, hogy a levélben szavazók a királycsinálók, ez mennyiben meghatározó, ezt már átéltük Romániába az elnökválasztások során, első körben Magyarországon nagyon nagy kérdés, nagyon nagy vita van e körül. Migrációs tendencia magyarázza azt, hogy egyre mobilizációs, hogy használjak egy semleges fogalmat, tehát nem azokra a menekültekre gondolunk, akik kényszerből hagyják el a lakhelyüket, hanem akik Európai Unióban gondolkodnak, nem egy nemzetállam keretein belül, és távol élnek eredeti hazájuktól, de a politikai kapcsolatot tartják mondjuk a levélszavazat révén. Tehát ez a magyarázata, vagy valami más annak, hogy ez döntött?
Ez a magyarázat, de én másik fogalmat használnék, modernizáció. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha megnézzük, hogy hol volt erős tulajdonképpen van der Bellen, és hol volt erős Hofer, akkor azt látjuk, hogy az első az urbánus közegben, a szélsőjobbos jelöl pedig a rurális, a vidéki közegben volt erősebb. Nyilvánvalóan ez minden esetben egyfajta modernizációs, kulturális különbséget is mutat. Az urbánus részeken könnyebb információhoz jutni, iskolázottabb emberek élnek, a kulturális lehetőségek sokkal nagyobbak, mint rurális közegben, a nyitottság is nagyobb. Na most ez rávetíthető bizonyos értelemben arra a problémára is, amit ön felvetett, vagy kérdése is, amit ön felvetett. Azok az emberek, akik levélben szavaztak, valóban mobilisabbak, azok már Európában gondolkodnak. Tulajdonképpen ebben az elitben él az a, nagyon konkrétan és nagyon határozottan él az a meghatározás, hogy hogy Ausztria az a, hogy Európa a hazám, Ausztria az otthonom. Ez Magyarországon is így van, érzékeljük. Számunkra, nagyon sokak számára Európa a hazánk, és Magyarország az otthonunk. Ez azért lényeges, mert tulajdonképpen azok az emberek, akik az Európai Unióban valahol máshogy vannak, azok már tényleg érzékelik ennek a fantasztikus országnak, Európának az étoszát. Ez nagyon lényeges. és azt tudtuk, hogy van der Bellen egy nagyon jelentős mértékben európai ember, talán nem csak azért, mert baloldali liberális és demokrata elkötelezettségű, hanem talán családi kapcsolatai révén is, hogy a név az mindenképpen egyfajta németalföldi eredetet sugall, de szülei a Szovjetunióból a háborút követően, vagy háború alatt pontosabban tudtak elmenekülni, arisztokraták voltak, és így telepedtek meg Innsbruckban, Tirolban, ahol megszületett Alexander, vagy Sasha van der Bellen, ahogy családilag hívják, itt járt egyetemre, tehát ő már egy igazából született osztrák, de mindenképpen egy orosz, illetve németalföldi gyökerekkel önmagában mutatja Európának tulajdonképpen azt a színességét, amelyet anyanyira szeretnénk elérni, és amiben igazából meg tudjuk nemzeti erényeinket és pozitív tulajdonságainkat élni és mutatni. Ez egy nagyon fontos dolog. Hofer tulajdonképpen a vidéknek beszélt, annak a vidéknek, amelyik bezárt buzva szeret élni, mert nem tud, tulajdonképpen nem kapta meg, vagy kevesebb mértékben kapta meg azokat a lehetőségeket, amelyeket egy urbánus vagy egy Európában otthont találó osztrák meg tudott szerezni.
Ha szabad levonni ennek a beszélgetésnek a végkövetkeztetését, és arra kérem Mara Kovács Attilát, hogy erősítsen meg, vagy cáfoljon, Európában választást az fog nyerni a közeljövőben, aki valamilyen módon tud európaiul, azok után tud szólni, akik átlépik a nemzetállami határokat.
Ez nem egyszerűen egy kérdés, ez létkérdés. Létkérdés tulajdonképpen a nemzetállami határok megerősítése, az maga egy tragédia lenne minden kis nemzet számára. Lehet, hogy ebben a műsorban korábban már idéztem, de nem tudom, mert másút már elmondtam. 1943-ban a majdani eljövendő Európai Unió egyik atya, Jean Monnet, Algírban az ellenállás akkori egyik, francia ellenállás egyik fővárosságban szólt a De Gaulle által szervezett ellenálló bizottságnak az egyik ülésén, és azt mondta, túl kicsi országok, túl kicsi népek élnek Európában ahhoz, hogy el tudják saját népeiket tartani. Ha nem jön létre az Európai Unió, akkor garantáltak a háborúk. Egy újabb világháború is, egy újabb és még egy újabb világháború. Ezt csak Európa egyesítésével tudjuk elérni. Azért mondom, hogy egyszerűen a nemzeti jellegnek a túlhangsúlyozása és rossz értelemben való megélése az tulajdonképpen egy nemzet halálja az európai nemzetek számára. Egyetlen megoldás van az, hogy Európában tudjuk megvalósítani önmagukat. Ez nem tagadja a nemzeti jellegünknek, vagy nemzeti értékeinknek egyetlen szemetét sem, hanem táplálja.
Folytassuk innen ezt a beszélgetést legközelebb. Ara Kovács Attila, köszönöm szépen!